Nem ma, és nem mi találtuk fel a spanyol viaszt. Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi visszatekintő rovata akkor, abból az időből, amikor pödört bajusz nélkül senki nem lehetett tőzsdeüzér. Érdekességek, évfordulók, események annó. Mesél a múlt. Így trédeltek dédapáink.
És szokás szerint Katona Csaba történész a vonalban. Szervusz, jó reggelt!
Szervusztok, jó reggelt kívánok!
Nagyon érdekes témát találtál nekünk.
Igen, igen, most nem egy évforduló, hanem maga egy olyan személyiség, egy orosz hercegnőről lesz szó, aki hát egész illusztris férjeket gyűjtött maga köré, ráadásul nem is egyet, és hát maguk a férjek is érdekesek ebben a történetben. Ráadásul egy rendkívül szemrevaló hölgyről van szó.
Így van, egy szürke szépségről beszélünk. Ez viszont tényként leszögezhető. Minden más az... maradjunk, hogy vannak bizonytalan elemek, de ezt majd mindjárt végig veszük.
Jó. Ki ő? Ki ez a bizonyos szőke szépség?
Hát, azzal kezdjük, hogy hercegnő vagy hercegné. Na már itt is van némi hiba a kréta körül, mert a jó Isten tudja az-e. Tehát kezdjük magával a sztorival, ami foghatónak tűnik, hogy 1898. szeptember 23-án Tbilisi városába, akkor ugye még inkább Tiflis és a Orosz Birodalom része, de természetesen Grúziáról beszélünk, megszületik egy leányka, aki, ha minden igaz, a Olga Jevgenyevna Ubarov névre hallgat, amit lehet volna tudni, hogy felnőtt korában beszélt oroszul, beszélt franciául, beszélt angolul, de minden esetre a származása körül azért vannak bizonytalanságok. Az a nagyon fontos életrajzi elem, hogy ő hercegné lett volna, az jó részt tőle származik. Tehát úgy fest a dolog, hogy az első férje az egy orosz katonatiszt volt, aki aztán a történeti események következtében a fehéreknél szolgált, nem pedig a vörösöknél. Ha elfogadjuk azt, hogy a férje egy herceg volt a Csakodájev hercegi családból, és mint ilyen mindennek tetejében még Csingisz Kán egyik leszármazottja is, akkor érthető, hogy nem a vörösök oldalán harcolt, hanem a fehérek oldalán.
Mondjuk Csingisznek volt egy pár leszármazottja, hogy a genetikai kutatások mutatják, igen, hogy az európai lakosság jelentékeny részében megtalálhatók Csingisznek.
Igen, tehát ez a Csingisz Kán leszármazottja volt, ez lehet nagy dobás is, kis dobás is. Mondjuk abban az időben azért nem biztos, hogy ez ennyire ismert volt ez a tény, hogy Genghis Khan ilyen szorgosan gondoskodott az utánpótlásról. Mindenesetre nyilván van egy, hogy is mondjam, csak egy ilyen romantikus és bizonyos értelemben pozitív felhangja, ha valaki elmondhatja magáról, hogy herceg, katonatiszt és Genghis Khan leszármazottja. A Csagodájev név is erősen ugye ázsiai hangzású. Viszont ennél sokkal többet nem igazán tudunk a férről, és akárhogy böngésztem itt-ott a dolgokat, a férnek nem kerül elő még a keresztneve sem, és ilyenkor az ember elkezd gyanakodni.
Igen, ez rendben van. Mondjuk a Genghis Khan leszármazottai az elég sokan vannak.
Igen, tehát ezt beszéltük
el. De az összes
izgató.
Többi az jó.
Az a legkevésbé izgató, hogy Genghis Khan leszármazottja, de állítólag ő volt az első férje. Állítólag ő volt az első férje, és innentől kezdve Olga, aki innentől kezdve más néven futott, tehát Csagodájeva néven is futott, hiszen ugye a felvette a férje nevét, hát hercegnőnek nevezte magát. Akkor is, miután a férj, vagy az állítólagos férj elhunyt. Na most ezt ugye elég nehéz követni, hogy hogyan és miként történt a férj elhunyt, annak alig van adat. Tehát ilyenkor meg gyanakodni kell. Ilyenkor meg gyanakodni kell, mert ha az adat hiányzik, akkor ott mondjuk úgy, hogy mindig az fogható, hogy esetleg kicsit légből kapott dolgokkal találkozunk.
Oké, okay, akkor volt egy első férje, az vagy herceg volt, vagy nem, vagy katonatiszt volt, vagy nem, így vagy van. Létezett,
így,
vagy nem.
Így van. Ennyit de tudom. A második az biztos, hogy létezett. Tehát azt gyakorlatilag nehéz volna megkérdőjelezni, hogy José Raúl Capablanca, aki 1921 és 27 között sok világbajnok volt, hát ő egy létező személy volt, hát ő ugye egy teljesen másik történet. Azért Raúl Capablanca y Grapuera, mert ez volt a Grapera, ez volt teljes neve, 1888-ban Havannában született, kubai sakkozó volt, hogy a sakkozás történetének harmadik világbajnoka, és 21-ben Emmanuel Lasker ellen szerzi meg a világbajnoki címet, az 27-ben lesz ítél Buenos Airesben Alexander Ájehin ellen, egyébként pedig egy spanyol katonatiszt gyermeke, tehát annak ellenére, hogy Havannában születik, és úgymond önképzőkörös módon, tehát ott a módon tanult meg sakkozni. Ez valójában mindegy is, lényeg az, hogy nagyszerű sakkozó lesz belőle, és hát neki van egy házassága 1921-ben, abban az évben, amikor sok világbajnok az megházasodik, és feleségül vesz egy Gloria Simoni Betancourt nevű hölgyet, akitől születik két gyermeke, de ez a házasság válással végződik. Ez a házasság válással végződik, és 1938-ban megismerkedik az akkor már bizonyosan özvegy, és hát akárhogy is számoljuk, 40 körül levő Olga állítólagos hercegnővel, akit aztán feleségül lesz. Úgyhogy ha volt is orosz herceg, vagy nem volt, vagy Genghis Khan leszármazott, azt nem tudjuk, de ez a házasság, ez ténynek nevezhető. Ez egy más kérdés, hogy sajnálatos módon nem tartott sokáig, ennek az oka pedig nem másban keresendő, mint hogy Capablanca 53 éves esztrógban elhunyt 1942-ben. És így ért véget Olgánk második házassága. Hogy a szerelmi házasság volt-e, ugye erről természetesen megosztanak a vélemények, én azt gondolom, hogy ebből nekünk most nem kell döntést hozunk.
Igen. Gyermekáldás kísérte ezt a frigyet Olga és Capablanca között?
Nem, Olga a számos férjét adszára soha nem szült gyermeket, sem Capablancának, sem pedig másnak. Uh-huh. Érdekes dolog egyébként, hogy mit csinált, mármint a Olga ilyen szempontból igyekezett ápolni Capablanca emlékét, tehát ha jól tudom, írt róla a könyvet, aminek a kéziratát adott egy kiadónak, de talán soha nem jelent meg. Ebben különféle kéziratai vannak, és akkor ezek sokan Capablancáról szólnak. És hát állítólag még egy ilyen hangzatos mondása is volt, hogy vissza fogom szerezni a hercegnői koronámat azért, hogy te meg herceg legyél, tehát valami ilyesmit talált mondani. Vagy igaz, vagy nem. Ez megint olyan, de talán nem is ez a fontos, viszont bejön a képbe nem sokkal később egy harmadik férj, és itt megint fogalmazunk úgy, hogy elmosódnak a kontúrok. A harmadik férj, az állítólagos harmadik férjről annyit találtam, hogy olimpiai aranyat nyert evezésben az Egyesült Államok színeiben, és hogy jóval fiatalabb volt nála. És 85 évesen valami is talált mondani, hogy ó, hát inkább nem is szeretnék róla beszélni, de rengeteget köszönhetek neki, tehát ugye jóval később mondta ezt. Na most egyetlen helyen bukkanna fel egy állítólagos névváltozatról, amely szerint Christopher Alonso-nak hívták a férjet, aki ez 59-ben ment hozzá, ugye 42-ben hunyt el Capablanca, tehát 59-ben házasodik meg újra. Viszont itt megint bibi van, mert akár megnéztem az összes olimpiai aranyérmesnek a listáját, aki valaha nyert, és ugye nyilván 59 előtti olimpiai bajnokokról beszéltünk, de csak hasonló nevűt se találtam. És akkor itt megint gyanakodni kezdek, hogy hát hogyan az, hogy valakinek az életrajzában leírják, hogy olimpiai bajnok a férje, de az olimpiai bajnok férjnek nincs maga neve.
Aha.
Tehát érezzük, hogy vannak problémák, ugye? Szóval lehetséges, mindent valami nélkül el tudom képzelni, és most saját magánvéleményt mondok, és egy nem alapos kutatás után, hogy hát valószínűleg egy jóval fiatalabb sportoló lehetett a férje, ha ugyan sportoló, de hát arról nem vagyok 100%-ig meggyőződő, hogy tényleg olimpiai bajnok lehetett. Mert lehet, hogy mondjam, visszaemlékezni rá, de hogy ennek nincs nyoma, azt nehéz elképzelni. És akkor kicsit oda jutunk, ahova az elején Rossz herceggel. Hogy most ki tudja, hogy ez hova futott ki. Itt természetesen azt rögtön hozzáteszem az előbb szóba jött kérdés kapcsán, gyermekáldásról ugye már nem beszélhetünk, mert figyelembe veszük, hogy Olga 1898-ban született, és 59-ben ment hozzá az úriemberhez, akkor azt gondolom, hogy itt már természetesen ez tökéletesen kizárt dolog. Ez a házasság, amennyire tudni lehet, válással végződik. Tehát ugye...
Tehát a harmadik férj nem elhunyt, hanem elvált tőle.
Így van, legalábbis ezt tapintható ki, ezt sem nem biztosan kijelenteni, azt viszont igen, hogy egyszer is férjhez ment. Tehát mondjuk úgy, hogy nem volt az a szingli típus.
Egy Cherokeehoz ráadásul.
Egy Cherokeehoz, igen, ez a legszebb az egészben. Ugye, hogyha végig gondoljuk a négy férjet, és tegyük fel, hogy mindegyik ül, akkor van nekünk egy Genghis Khan leszármazott orosz hercegünk, van egy kubai svakvilárbajnokunk, van egy olimpiai bajnok evezősünk, és egy Cherokee indián amerikai admirálisunk, mert hogy ez...
Az olyan, mint egy vicc.
Ez olyan, mint egy rejtőre. Igen, ezt pontosan akartam mondani.
Pontosan, tehát azt, hogy ezt a négyest össze tudta szedni, ennek most megint mondom, ha csak a fele igaz. Már pedig a fele biztos, hogy igaz. Tehát Capablanca meg Joseph James Clark, Petszenevény Csokó, az indián admirális, ez fix, hogy igaz, akkor azt gondolom, hogy regényre kívánkozik ez az életút. Na, de hogy volt ez a házasság? Hát 1863-ban ment hozzá Joseph James Clark admirálishoz, és hát ami Joseph James Clark admirálist illeti, hát ő sem volt már mai gyerek, 1893-ban született, és ugye 63-ban adta házasságra a fejét, amikor elvette ugye Olgát. Na most addigra ő már visszavonult a szolgálattól. Itt el kell mondani, hogy és nála én mindenképp megállnék, hogy Gyokó, ahogy mindenki beszézte, azért mögötte egy rendkívüli teljesítmény van. Tehát azt gondolom, hogy nem kell magyarázni, hogy a 20. század első felében elején indiánként érvényesülni az Egyesült Államokban, az nem volt egyszerű történet. Maradjunk annyiban, hogy sokszor még később se. És ő az első olyan, úgymond Native American, tehát az első olyan indián, aki elvégzi az Egyesült Államok Haditengerészeti Akadémiáját, és ezzel azt gondolom, hogy egy nagyon komoly elsőségre tett szert, mert rendkívül tiszteletre méltó dolog lehetett egy ilyet ott végigcsinálni.
De ráadásul milyen kutyakemény katona lett benne, a tengerek patentábornokjaként emlegetik őt, én olvastam az életrajzáról néhány dolgot.
Állítólag minden tiszttársát és előjárót legyűzte a harci szellemével, a kérlelhetetlenségével és az agresszivitásával, a jó értelemben vett agresszivitásával, tehát itt nem valami ilyen szatista hajlomkra, hogy ilyesmikre gondoljunk. Hát nem lehetetlen, hogy benne volt ugye a őseinek a neveltetése, öröksége.
Hát ő komolyan vette a hadiösvényt, maradjunk annyiban.
Nagyon komolyan. Ugye harcolt az első világháborúban, harcolt a második világháborúban, harcolt még a koreai háborúban is. Tehát 1953-ig volt aktív szolgálatban, ugye a koreai háború után vonult vissza, és aztán így történt az a dolog, hogy hát valahogy ő is megismerkedett a mi derék Olgánkkal, és hát 1963-ban úgy döntött, hogy nincs jobb ötlete, mint hogy feleségül veszi.
Hát sok csatát megnyert, ebbe is szépen belavírozta magát ebbe az ütközetbe.
Abszolút mértékig, és ez az ütközet, ez halálig tartott, nevezetesen az övéig 1971-ben Gyokó meghalt. Óriási tisztelettel temették el természetesen, tehát nagyon nagy respektje volt, és azt gondolom, hogy indokoltan is okkal. Olga viszont úgy döntött, hogy többet már nem megy férjhez. És ami az ő hátralévő életét illeti, hát annyit tudunk róla, hogy New Yorkban halt meg 1994. április 24-én 95 évesen. És akkor itt megint mondanám, hogy ha csak a fele igaz, amit tudunk róla, akkor azt gondolom, hogy a 20. század nemzetközi történelme itt egy életrajz, mint cseppen a tenger megfogható. Ezek a rendkívül zavaros viszonyok, a bizonytalanságok, a háborúk, a férjek, tehát ez tényleg egy hollywoodi film lehetne. Még talán annyit a negyedik férről, hogy ha már egy szóba jött az indiánok szerepvállalása, az szívemnek kedves téma, és ezzel nem vagyok egyedül, ha jól tudom.
Így van.
Ugye?
Most jöttem meg a hadiösvényről. Első munkanapom, úgyhogy köszi a témaválasztást.
Egyszer lehetne téma a varjúk főnöke Medicine Joe, aki közel 100 évesen hunyt el pár évvel ezelőtt. És ő volt az utolsó varjú harci főnök, aki a második világháborúban harcolva, még ha jól tudom, a naptáncot is eljárta.
Bizony.
És megcsinálta a háborúban az összes olyan feladatot, amiket ilyenkor előírtak. Nevezetesen lovat lopott a németektől.
Igen. Az a baj ezzel az egésszel, hogy darás fészekben nyúltál hagyományőrző körökben, mert előkerült az ő alakja itt a kis közösségünkben, és elkezdtek nyomozni utána a kollégák, és hát kicsit olyasmi helyzet állt elő, mint Olga esetében, hogy nem nagyon van bizonyíték.
Igen, ezért nehéz a történész feladata, és akkor most egy picit visszautalnék az én saját szakmám nehézségére, hogy a történésztől mindig azt várják, hogy mindig mindent tudjon. És hát nem, mert belefutunk ezekbe a történetekbe, és akkor nagyon sokszor van az, ami ma is elhangzott, hogy akár igaz is lehet. Nem zárhatom ki, de nem is jelenthetem ki tényként egészen odáig, hogy megmérkezték-e Mátyás királyt, vagy nem.
Igen.
De minden esetre azt gondolom, hogy egy ilyen történeteknek legyen az akár a Medicine Joe-é, legyen akár az Olgáé, hát már csak azért is érdemes utána járni, hogy amit lehet, azt tisztázzunk, és azt tudom mondani, hogy a nyomozás viszont roppant szórakoztató tud lenni, amíg az ember utána ás ezeknek és belefut különféle történetekben, mindig elindul egy-egy mellékszál, és akkor nem biztos, hogy a teljes igazságot ki tudjuk bogozni, de hogy mondjam, egy nagy szellemi kaland egy ilyen játék, és hát mondom harmadszor is, ha csak a fele igaz, Olga a 20. század egyik nagy kalandora volt.
Figyelj Csaba, egy hallgatói kérdés, és igen? Nagyon érdekes, többeket érdekel. Egy kérdés régóta feszít. A történészek adat és információ hiány esetén gyakran próbálják korábbi tapasztalataik és általános emberismeretük alapján úgymond érzésre kikerekíteni egy hiányos kutatást? Egy ilyen gyakorlat milyen arányban elfogadott, illetve honnan számít ez szakmaiatlannak?
Onnan számít szakmaiatlannak, hogyha a hipotéziseket, vagy az erős sejtéseket, vagy az analóg példák alapján megfogalmazott véleményeket tényként közöljük. Tehát azt azért a magyar nyelv lehetővé teszi, hogy jelezzük, hogy ez erős valószínűség, vagy adat hiány arra következtetünk, vagy analóg példák alapján valószínűnek látjuk, ezt meg lehet így szépen korrektül fogalmazni. Viszont ezek nélkül meg nem tudunk építkezni, mert ugye mit csinál egy történész, azt csinálja, amit egy nyomozó, csak mi mindig hideg nyomra megyünk, hiszen nagyon régi történetekről beszélünk. Nem másnak kezdünk nyomozni, és a különféle nyomokból, és szándékosan ezt a szót használom, mert egy fotó, egy dallamtöredék, egy épület, bármi lehet történeti forrás, abból próbáljuk meg rekonstruálni a lehető legjobban a múltat. Most nyilván ez töredékes, tehát már a tegnapi napot se lehet tökéletesen felidézni. Következésképpen muszáj hipotézisekkel, elméletekkel dolgoznunk. A legnagyobb öröm egy történész számára, hogyha van valami ilyen jellegű, úgymond űrkitöltő elmélete, és aztán később előkerülnek olyan iratok, amik beigazolják azt, hogy helyesen látta, mert akkor megvan az a jó érzés, hogy ismerem annyira a korszakot, hogy talán nem mind voltam el rossz irányba. Hát az már rúgtam kellemetlen, hogyha az iratok rám cáfolnak, de ezt a kockázatot megvállalni kell.
Uh-huh. Oké, értjük, a hallgatók megvették a napi csatát a varjú harci főnökkel, az utolsó varjú indián harci főnökkel, meg írja egy másik hallgató, Gábor, hogy a kommunizmus áldozatai is megérnének egy témát, várta, hogy ez lesz a mai téma, hát akkor majd ezt pótoljuk, ezt a hiátust.
Azt gondolom, egy év múlva ez a téma minden továbbinek előkerül, február 25-ig minden évben.
Így van. Köszönjük szépen!
Én is köszönöm,
szia, szia! Katona Csaba történésszel beszélgettünk, idéztük fel az alakját Olga nagyhercegnőnek, aki nagyon sok, nagyon híres emberrel kötött házasságot, de mégis keveset tudunk róla.
Mesél a múlt rovatunk hangzott el. Kövesd a múlt gazdasági és tőzsdei eseményeit kedreggelenként a Millás reggeliben.